Megjelent a Magyar Múzeumi Arcképcsarnok második kötete, illetve magyar helyszínek is vannak a legveszélyeztetettebb európai örökségi helyszínek között. Deme Péterrel, a Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület tiszteletbeli elnökével és Tóth Arnolddal, a Pulszki Társaság ügyvezető elnökével, a Magyar Múzeumi Arcképcsarnok második kötetének főszerkesztőjével beszélgettem. Néhány héttel ezelőtt került fel a Pulszki Társaságnak a honlapjára a Magyar Múzeumi Arcképcsarnok második kötete, innentől kezdve szabadon olvasható. 20 év telt el az első kötetnek a bemutatása óta. Mire kellett 2 évtized?
Elsősorban szerintem szerzőkre, másodszorban és nem utolsó sorban pénzre természetesen. Az alkalmat akkor, 20 évvel ezelőtt, ugye a Magyar Múzeum ügy 200. évfordulója, a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Könyvtár alapításának 200. évfordulója adta, most pedig a Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület megalakításának 30. évfordulója, ami egy elég sok elemből álló program volt. Ennek volt az egyik kiemelkedő eleme a Magyar Múzeumi Arcképcsarnok második kötete, ami hát elég jelentős szervező és író munkát jelent, és hát természetesen nagyon remélem, hogy előbb-utóbb majd kézbe is lehet venni.
Ugye ez az arcképcsarnok, ez gyakorlatilag a Magyar Múzeumügynek a különböző alakjait mutatja be. Mennyire mutatja be egyúttal az elmúlt 20 évet?
Tulajdonképpen nem csak az elmúlt 20 évről van szó, hiszen ebben a kötetben nagyon nagy arányban helyet kaptak azok az életrajzok, akik valamilyen ok miatt az első kötetből kimaradtak. Lehet, hogy azért, mert akkor nem irányult rájuk a figyelem, lehet, hogy azért, mert az akkori szerzők nem tudták befejezni a kézirataikat a megfelelő határidőre, tehát a most megjelent egészen pontosan 502 életrajzból az egyharmada olyan életrajz, akik 2002 előtt elhunyt személyek. És az anyagnak a kétharmada pedig olyan életrajzokat tartalmaz, akik ebben a 20 esztendőben hagytak itt bennünket. Ugye ez egy nagyon fontos szempont volt az első és a második kötet közös alapelve, hogy ez egy olyan arcképcsarnok, amely már lezárult életműveket tartalmaz. Tehát igazából csak elhunyt személyek szerepelnek benne, és a múzeum ügyet pedig egy nagyon tág határok között értelmező kötetről van szó, ami azt jelenti, hogy a múzeumokban művelt különböző tudományágak, tehát régészet, néprajztörténet, tudomány, természettudományok, művészettörténet, többi jeles alakjai, de mellettük megjelennek a restaurátorok, megjelennek múzeumpedagógusok, közművődési szakemberek, megjelennek a mindenkori kultúrpolitika, az intézmény irányítás területén dolgozó szakemberek, megjelennek a rangos, híres, neves igazgatók, tehát egy nagyon széles képet ad, nem csak erről az utóbbi 20 évről, hanem úgy az egész múzeumi szakma egészéről.
Ezek szerint akkor egy kicsit nagyobb a merítés, mint az első kötetnél volt?
Annyiban bővebb lett talán a paletta, hogy itt most nagyobb figyelem irányult a határon túli területekre. Ez nyilván az elmúlt 20 évben megtörtént magyar-magyar közötti kapcsolatok erősödésének is köszönhető. Két területet emelnék ki, az egyik Erdély, a másik pedig a Felvidék, tehát erről a két területről igen nagy számban érkeztek életrajzok. Azért a többi területről, Őrvidék, Délvidék, illetve a Nyugat-Európába vagy tengeren túlra szakadt hazánk fiairól még viszonylag kevés tudásunk van jelen pillanatban, tehát hogyha lesz folytatás, akkor még inkább világszintre kell talán bővítenünk a magyarságnak a fogalmát és a magyar múzeumügynek a fogalmát.
Éppen mondani akartam, hogy ezek szerint akkor önkéntes alapon küldték be ezeket az életrajzokat, tehát mindenki nem szerepelhet benne.
Hát magukat az életrajzokat talán nem önkéntes alapon, de nagyon széles merítésben a szerkesztőbizottság Arnold vezetésével és önkéntesek segítségével küldték ki a felkérő leveleket intézményeknek is, személyeknek is, és hála Istennek nagyon sokan voltak, akik vállalták, és majdnem ugyanannyian voltak, akik meg is csinálták a vállalt feladatot. Az azonban bizonyos, hogy ez egy befejezhetetlen munka igazából, hiszen az idő megy előre, a szakemberek itt hagynak bennünket, mi is majd itt hagyjuk őket, tehát már most tudjuk, hogy a harmadik kötetbe ki az, aki be kellene, hogy kerüljön azok közül, akik a második kötetbe kellett volna, hogy bekerüljenek, és hát sajnos azóta is, mióta a kötet lezárult, ugye tavaly nyáron, ha jól emlékszem, azóta is hagytak itt bennünket nagyon neves és fontos szakemberek. Tehát ez azt hiszem egy alapvető tevékenysége lesz a jövőben is a Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesületnek, mert ki más tartsa ezt napirenden, tartsa ezt kézben, ha nem az az egyesület, amelyik ezen a területen most már ugye 32 éve működik.
És hát ugye meglehetősen nagy adatbázist hoztak létre, hiszen, hogyha jól számolom, akkor most már 2000 ilyen életrajz van, befejezett életrajz van.
Igen, igen, 1500 körüli szerepel az első kötetben, most több mint 500 a második kötetben, és jelenleg a szerkesztőbizottság számítógépei merevlemezein tárolunk további körülbelül 200 nevet, életrajzkezdeményt, életrajzi adatokat, tehát egy olyan alapot, ami lehetővé tenni azt, hogy egyrészt a már elkészült 2000 életrajz, és a jövőben megírandó további újabb és újabb életrajzok egy olyan online adatbázisba kerüljenek, amely túlmutat a mostani publikációnak a keretein. Ugye most arról van szó, hogy egy nyomdakészre szerkesztett PDF állományt töltöttünk fel a Pulszki Társaság honlapjára, onnan ez egy elektronikus könyvként letölthető, de ettől messze többet jelentene egy igazi adatbázisba szerkesztett, egy igazán jól kereshető olyan gyűjtemény, amely folyamatosan bővíthető. Tehát akkor tulajdonképpen a könyvkiadás az adott lehetőségektől függően ütemesen történhetne 5-10 évenként, amikor összegyűlik annyi életrajz, hogy ezt most már nyomtatásban is ki lehet adni, de közben folyamatosan online már elérhetőek lennének az életrajzok, és egy állandóan gyarapodó feladat lehetne. Persze ehhez egy állandó szerkesztőbizottságra van szükség, aki ezt a munkát folyamatosan tudja végezni.
Ha már Arnold említette, akkor hadd mondjam el, hogy a szerkesztőbizottság tagjai voltak Bodó Sándor, aki sajnos menet közben elhunyt, azt hiszem ő az utolsó, aki még bekerült a kötetbe, Berényi Marian, Debreceni Droppán Béla és Viga Gyula. Na most ebből ugye ketten az előző kötet szerkesztői is voltak, ugye Bodó Sándor és Viga Gyula. Tehát ez egy tudatos gondolkodás volt. De meg kell említeni Élesztős László nevét, aki a, mondjuk így a kiadói szerkesztő volt, tehát aki tudta azt, hogy hogy kell egy ilyen akadémiai lexikont megcsinálni, hiszen ő csinálta az előzőt is, és egész életében végül is ilyen tevékenységet folytatott. Én nagyon remélem, hogy hamarosan a Hungarikana honlapjára is fölkerül, legalábbis ígéretünk van rá, de addig is mindenkinek tudom ajánlani, nem csak emiatt, nagyon sok más érdekes anyag miatt is a pulszki.hu honlapot, ahol a 30. évfordulóhoz és általában a tevékenységünkhöz kapcsolódó nagyon sok információ van.
Térjünk még vissza ehhez a múzeumi arcképcsarnokhoz. Ugye ebben csak azok kerülhetnek bele, akik már elhunytak, hogyha úgy tetszik, lezárult az életművük. Hát ugye az emberek többsége nem úgy hal meg, hogy egy lezárt, egy szándékosan lezárt életművet, hogy maga után. Például nekem éppen, hogy a Felvidéket említette, tavaly hunyt el ott egy nagyon kedves ismerősöm, aki az egyik felvidéki városban a különböző magyar emlékeket kutatta, illetve ezeket vette Lajstromba. Nyilvánvalóan az ő munkája is félkész maradt, hogyha úgy tetszik. Egy ilyen adatbázis alkalmas lehet arra, hogy az utódok felvegyék azt a fonalat, amit az elődök elejtettek?
Igen, igen, egy ilyen online adatbázisnak ez a legnagyobb előnye a nyomtatott kiadványokkal szemben, hogy folyamatosan bővíthető, megújítható. Ugye a szerkesztési munka során kaptunk észrevételeket, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy az első kötetben tévesen írt dolgokat, nyomdahibákat most javítsuk. Tulajdonképpen elég kevés észrevétel gyűlt össze ahhoz, hogy végül nem tettünk közzé egy ilyen hibajegyzéket a második kötetben, de ha csak erre az egy szempontra gondolok, akkor egy online adatbázis egy csapásra megoldja ezeket a problémákat, mert amint a hiba kiderül, tudjuk javítani, és napra készen frissen tartható minden információ.
Egészen pontosan mi kellene ahhoz, hogy ez az online adatbázis, aminek ugye az alapjai már megvannak, ez élővé váljon?
Két dolog. Az egyik egy olyan személyi csapat, egy olyan szerkesztőbizottság, ahol megvan a kellő elszántság és tudás ahhoz, hogy hogyan kell egy ilyen adatbázist felépíteni. A másik pedig nyilvánvalóan az anyagi része, a források, a pénz, amely arra szükséges, hogy a megfelelő szoftveres háttér, a tárhely, az adatbázis motor, és ami minden a műszaki, informatikai háttér, ami ehhez szükséges, az rendelkezésére álljon a Pulszki Társaságnak. Úgyhogy ehhez nyilván fogjuk keresni a forrásokat, a lehetőségeket mind a két irányban, mind a szerkesztőbizottság, mind pedig a finanszírozás tekintetében.
Ha már itt a pénzről esett szó, akkor azért illik megemlítenünk, hogy a 30. évfordulóhoz is, és a Arcképcsarnok második kötetéhez is az NKA elnökének a támogatását megkaptuk, mármint anyagi támogatását, ami azért nagyon sokat segített. Hát most keressük azt a forrást, amiből könyvformájában is ki lehet adni azt a készkönyvet, ami ott van a képernyőn.
A Pulszki Társaság egyébként mennyire reprezentatívan képviseli a magyar múzeumügyet? Tehát a múzeumi dolgozóknak mekkora része van benne?
Úgy tartjuk, úgy tekintjük, hogy körülbelül 6-7 ezer főből áll a magyar múzeumi szakma, és jelenleg 1160 tagja van a Pulszki Társaságnak, tehát tulajdonképpen egy erős szervezetnek mondható. Ez azt jelenti, hogy az 1160 kolléga, ők a múzeumi területnek nagyon sokféle szegmensét képviselik, tehát ebből a szempontból összetételét tekintve mindenképpen reprezentatív legnagyobbnak mondható, hiszen a legkisebb települések egyszemélyes tájházaitól kezdve a Magyar Nemzeti Múzeummal bezárólag minden intézményből vannak tagjaink, és mindenféle szakmából, mindenféle szakterületről, hogy a különböző tagozatokba tömörülnek az azonos érdeklődésű kollégák, jelenleg 5 ilyen működő tagozata van a társaságnak, tehát én merem azt állítani, hogy egy reprezentatív szervezetről van szó.
Ráadásul Magyarországon jelen pillanatban 4 országos szervezete van a múzeumoknak. Ugye az ICOM, vagy ICOM, Magyar Nemzeti Bizottsága, az természetesen a nagy nemzetközi szervezetnek a magyar képviselője. Intézményi és egyéni tagság lehetséges. Ezen kívül létezik ugye az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, aminek a döntő többsége az országos múzeumokból áll. Létezik a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, ezek intézményi szervezetek. De egyéni tagságon alapuló szakmai szervezet múzeumi területen ez az egy van.
Tervezik azt, hogy további tagokat toborozzanak?
Igen, igen, mindenképpen. A folyamatos taglétszám növekedés az elmúlt 4 évben is jellemző volt. Tavaly évben 2022-ben 88 új tag lépett be a Pulszki Társaságba, és mindig nyitott kapukkal és szeretettel várjuk az érdeklődőket, és hangsúlyozom, hogy nem csak múzeumi dolgozók léphetnek be a társaságba, hanem egyetemi hallgatók, már nyugdíjba ment volt kollégák, és egyáltalán bárki, aki érdeklődik a múzeumok tevékenysége iránt, akár rendes tagként, akár pártoló tagként csatlakozhat az egyesületünkhöz.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.